Igen. Hát jó utat hazafelé. Most már ez ilyen furcsa, hogy azt mondom neked, hogy hazafelé, de most otthon az otthonod. Tehát az, ugye el is gondolkodtam, amikor te mondtad, hogy amikor visszatérsz, majd
Na, összekeveredek
hazafelé.
már én is.
Igen. Hát azt nem csodálom. Szép napokat neked, jó utat Stockholmba, és
Igen.
találkozunk akkor egy hónap múlva.
Köszönöm, és szép
Szia!
napot mindenkinek.
Szia!
Házi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a Civil Rádióban. Józsa Ágnes rovata.
Katona József Színház nem csak napszerű előadások élményét nyújtja kitűnő színészek és rendezők közreműködésével, hanem behívó programot is szervez, amely túlmutat a színházon, segít más formában túllépve színpadi és nézőtéri kereteket közelebb kerülni fontos gondolatokhoz. Most egy különleges előadást láthatunk. Mit őriz a családi emlékezet? Hogyan formálnak bennünket a történetek, és hogyan változnak, miközben újra és újra elmeséljük őket? Miért meséljük őket végtelenül, és miért nem? Miként alakulnak át évtizedek alatt a mindenki által jól ismert, vagy éppen sok titok övezte történetek? Kinek és mikor van joga mesélni? A közösségi színházi előadásban a résztvevők saját családtörténeteikből indulnak ki, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, hogyan szövődnek a személyes emlékek a kollektív múltba, hogyan adódnak át generációkra generációkra történetek, és hogyan alakítják identitásunkat, kapcsolataink, mindennapjainkat. Alkotók, Végildikók, Törlei Havassára, Koltai Dorottya Szonya, drámainstruktor, gyakornok Szappanos Emese. Részevők Bartasára, Bartal Dávid, Huszár Edit, Kassai Gizella, Kassai Gréta, Körbic Edit Adria, Németh Szintia, Rázsó Ivet, Székely Mária, Tardos Zsófia. A helyszín pedig az Ötvös Gimnázium. A programról Végildikóval beszélgetek.
Hogy állt össze ez az anyag, ami nagyon-nagyon fontos és szükséges, hogy erről a témáról ez a gondolat egyáltalán fölmerüljön?
Azon gondolkodtunk sokat az alkotótársaimmal, Koltai Dorottya Szonyával és Törlei Havassárival, hogy vannak családi történeteink, és ezek a történetek időről időre előkerülnek, időről időre felülíródnak, vagy elkopnak éppen, és egy generáció kihagyásával újra megjelennek, vagy éppen örökre eltűnnek a családi mitológiában, vagy a családi történetek között. És azon gondolkodtunk, hogy arról kellene egy előadást készítenünk, hogy ezek a történetek, ezek hogy íródnak át, miért íródnak át, és mik azok, amik megmaradnak, és fennmaradnak az emlékezet szűrőjén.
Kik adják elő ezt?
Igazából olyan civilek, akik jelentkeztek egy felhívásra. A felhívás arról szólt, hogy több családtagot várunk egy családból, akiknek vannak olyan történeteik, amikre egy kicsit máshogy emlékeznek, vagy vannak olyan történeteik, amiket szeretnének elmesélni, vagy újra elmesélni.
Kiknek szánják ezt az előadást?
Ezt nem csak középiskolásoknak gondoljuk játszani, hanem azt gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen minden korosztály számára izgalmas, és minden korosztályt be tud húzni, mert az idősebbek azért, mert most van az ő idejük, amikor mesélhetnek, és átgondolhatják, hogy mennyire fontos egy-egy történet, és nem csak a történet, hanem az, hogy hogyan adják át, meg kinek adják át. A fiataloknak pedig azért, mert most van itt az ő idejük, hogy kérdezzék még a nagyszülőket, akiket elkaphatnak, illetve nyilván, hogy azok a családi tabuk, vagy azok a családi történetek, amik valahogy így homályosak egy picit, vagy túlságosan sokszor íródtak át, azokra a történetekre újra és újra rákérdezzünk, és elkezdjük kigobózni az igazságát ezeknek a történeteknek.
És hát tulajdonképpen saját magába az elejét mindenki magába hordozza, mozdulatait, a tulajdonságait, úgyhogy hogyha erre gondolunk egyáltalán, elkezdünk ezzel foglalkozni, az már egy nagyon-nagyon fontos és önmegismerési folyamat is.
Így van, azt gondolom egyébként, nyilván mi nem pszichodráma csoportot tartunk, még nem terápiás csoportot, de azért volt egy-egy alkalom, amikor ezek a történetek, hát igen, meg, tehát ugye igazából ilyen lélektisztító történetek voltak a résztvevők számára is, meg a többiek számára is. Egy-egy történet bátorságot adott például, tehát az például nagyon izgalmas volt nézni, hogy egy-egy szereplő, vagy egy-egy civil, aki hozta magával a történetét, és mondjuk nehéz történetet hozott. Olyan történetet, amikor nem feltétlenül volt büszke a felmenőjére, vagy nem feltétlenül szerette volna elmesélni a teljes történetet, mondjuk a folyamat alatt egyre többet és többet osztott meg, és egyre többet és többet reflektált ezekre a történetekre. Ezek voltak az igazán izgalmas és nagyon nagy pillanatok.
Ezeket a történeteket színházszerűen, tehát a nézőket, nézők számára is élvezetessé kellett tenni, egy kicsit a formáról.
A formában nagyon sokat segített Szonya, Koltai Szonya, aki kitalálta ezeket az üres fejeket, amiket tulajdonképpen a nézők is vihetnek magukkal az utazás során, illetve ott vannak a civiljeink, a történetmesélőink kezébe, illetve ezeket az örökségmondatokat próbáltuk magunkkal vinni a sárga szalagokon és a különböző szalagokon.
Egy-két példát kérünk.
Például ne a gyerek előtt, vagy addig kellett volna a falhoz csapni, amíg még lehetett. És természetesen ott vannak a könnyebb mondatok is, hogy bezzeg a Zsuzsi néni, meg tanulj, hogy legyen belőled valaki. Ezek azok a könnyebb mondatok, de azért voltak tabu mondatok is.
Köszönöm. Örkény Színház Ostromdressz. A holokauszt 80. évfordulójára lehetőség, hogy emlékezzünk, mert nem szabad felejteni. Minden volt belénk épült, eleink örömei és félelmei is, sok minden, amit születésünk előtt történt. De emlékezni kell azért is, hogy a borzalmak ne felejtődjenek. Tolnainné Kassai Margit, 1909-2000 banktisztviselő és fotográfus, holokauszt túlélő, nem járta a koncentrációs táborok poklát, csak bujkálással álnéven Budapest ostromát élte túl. Kass, ahogyan mindenki szólította egész életében, munkaszolgálatra hurcolt férjének, írta naplóját abban a hitben és erős tudatban, hogy férje hazajön és majd elolvassa. A naplójegyzetek 1944 áprilisától a felszabadulásig tart. Akkor indul, amikor is az otthont, a munkát ott kell hagyni, és először csillagos ház, majd bujkálás következik. Amikor is a nőknek is munkatáborba kellett vonulniuk, a sok hiába való koncsorgás, svéd és svájci menekülés nyújtó passzusok után végre sikerült Stíló Gábor gyermekmentő jópásztor gyermekotthonainak egyikében munkát és lehetőséget találnia. Időszülei máshol, neki háborús lekísérült gyerekeket kellett gondoznia. Németek, nyilasok, bombázás, éhezés, de ő tele életigenlése Ostromdreszben, ez több felső és alsó nemű egymáson, élelemért szüleinek, egy gyerekeknek nem törődve, röpködő golyókkal megy, és hoz, és túlél. Nincs mit enni, egy pohár vizet is be kell osztani az ivásra, mosásra, mosogatásra. Jönnek a tetvek, de élni kell. Csupa borzalom, és mégis tele élni akaró erővel, bátorsággal. Igazi napló rögzíti a helyszíneket, a tevékenységeket, és a bombázást, az ostromot. 1945 májusában zárul a napló. A történet csupa borzalom, és mégis túlmutat. Az ostrom lesz egy okos asszony, érzelem, és sokszor indulatmentes, néha ironikus beszámolója arról, hogy hogyan lehet túlélni, épp lélekkel megmaradni. A szerelem, a másik lény létezésének tudata, mekkora erő. Lehet egy ilyen történetet mesélő naplóból színházat csinálni? Lehet. Bíró Kriszta a naplójegyzeteket, a könyv a magvető tények és tanúk sorozatában jelent meg, Kunt Gergely társadalomtörténész tanulmányával és jegyzeteivel még 2001-ben. Ebből készült a monodráma, amelyet Kókai Tündre ad elő egyedül. A színpad egy fémfülke, csukódó ajtókkal, kellék egy rádió, amit hátizsákként föl is lehet venni, egy piros gyerekszék, körbe a játszótér csupasz fekete fala. Szürke nadrág és csíkos zokni, és kendő és szemüveg. Ezekkel a majdhogy nem is kellékekkel sokszínű helyszín, sokszínű körülmény, sok érzelmet, eseményt érzékeltetni lehet. Kókai Tünde nem játszik, él. Éli azokat, amiket elmond hitelesen. A férjének mondja, neki mesél. Ő tudósítja mindarról, ami vele történik. Mi vagyunk, akiknek mesél. Bíró Kriszta, színpadi alkalmazó, dramaturg Ari Nagy Barbara és Bíró Kriszta rendező, az ő lelkiségével rokon a Kassai Margit életszeretete, a minden borzalmon uraló humorérzéke és ereje. Nem a szörnyűséget érzékeljük, akármilyen borzalmakról és megpróbáltatásról van szó, az emberekénél a kutya, a ló története megrázóbb, hanem az, hogyha nem hagyjuk, hogy ami van, az maga alá temessen, akkor nem csak ki lehet bírni, de fölül is lehet emelkedni a lehetetlenem. A színésznő szerepeiben színésznő. Kókai Tünde itt, ebben nagy, végig maga ragad. Zenei segítője Kákonyi Árpád, az elismert és kevésbé ismert korabeli felvételekkel ellenpontoz vagy erősít. Ostromdesz, Kassai Margit 1944-45-ös naplójegyzete alapján színpadra alkalmasta és rendezte Bíró Kriszta, az Örkény Színház előadása. Szigliget után a budapesti közönség is láthatja Molnár Ferenc darabját, a testőrt a Centrál Színházban. Molnár Ferenc klasszikusát Barsai Móni és Mit Zoltán a Büszkeség és politélet évek óta sziporkázó sikerrel játszó párosával szerették volna megvalósítani, Barsai Móni betegsége miatt most Ágoston Katalin vette át a szerepét. Ágoston Katalin civilben Schmidt Zoltán felesége és gyermekének anyja. Így. A további szerepekben kritikusként a nagyszerű Kaszás Gergőt láthatjuk remek alakításban, György Anna a mama, a kilubiszkol a komikai szerepkörben. A szobalány Gac Éva, hitelező pap János, a pához pedig Szabó Éva. A díszlet lélegzetállállítóan gyönyörű, most is Bagosi Levente munkája. A darabot Újmészáros Károly rendezte, vele beszélgetek. Én Molnár Ferenc, úgyhogy egy ilyen attraktív alkotó embernek, fantáziadós alkotszínházi és filmes embernek, az, hogy egy ennyire meghatározott gusba kötő molnári darab. Ez milyen volt? Rendezett Molnár Ferenc?
Nem, ez az első alkalom. Hát egy nagy kihívás. Ott kezdődött a kihívás, hogy a szövegkönyvvel nagyon sokat dolgoztunk, Puskás Tamás is segített benne, hogy sokkal rövidebb lett, mint volt a szöveg. Sokkal gördülékenyebb, sokkal gyorsabb ívben követik egymást az események. Szerintem ez a mai nézőnek már másfajta tempóval ül, mint több mint 100 évvel ezelőtt, amikor ez a darab megszületett. Tehát ez volt az első kihívás, ami hát nyilván egy ilyen nagy tisztelettel nyúl az ember ehhez, tehát próbáltunk az eredetinek a világába maradni abszolút, hogy nem olyan modernizálások vannak benne, amit fület szúrnának, hogy úgy mondjam, és a következő az volt, hogy így kitaláljam a világát. Ugye itt megy a játék a kastélyban, ezért attól valamelyest látványban meg mindenféleképpen el szerettem volna térni, és ezért mondjuk ez 1910-es darab, ami a monarchiában játszódik, az azért így ugrottunk időben egy 10 évvel a jazz korszakig, és mi ezt oda raktuk egy ilyen kis időutazással, de szerintem a mai nézőnek ez már igazából nem szúr szemet, mert ez is egy varázslatos korszak. Megjelenésében, meg csillogásában legalább annyira pazar, mint a monarchia ideje. Nekem egyébként a szívem még egy kicsit közelebb is áll, úgyhogy ez volt a következő, ahol Bagosi Leventével Enikővel tudtunk lubickolni ebben a korban, tehát jelmez tekintetében, tehát ez volt a következő kihívás, aztán nyilván a következő utáni kihívás pedig nyilván a dolab bepróbálása volt. Az tényleg egy nagyon kötött pályás, tehát az, hogy minden szó úgy hangozzon el, amikor annak ideje van, és ami, hogy az értelmét megértsük, ez tényleg ahhoz szoktam tényleg így hasonlítani, mint hogyha egy ilyen óramű, egy óra szerkezet lenne, amiben így jól kell kattogni a színészeknek, különben így elmegy a miértje ezeknek a kis egymondatos vagy egyszavas mondatoknak, amik adott esetben elhangzanak, és ez nyilván az, hogy valaki játszik valakit, de nem azt játsza, amit akar, viszont néha kilóg a lóláb, ugyanakkor arra, hogy reagál a másik, hogy helyesbít, meg nem tudom, mert az egésznek így a humora is nagyrészt fakad.
Ez kihívás volt, és ennek, mert ez annyira más az a világ, mint ami az öné, nem?
Mert attól függ, hogy milyen szempontból. Nem tudom most, hogy mi az én világom. De mondom, ez igazából egyfajta ilyen megtiszteltetés, és egy ilyen jóféle kihívás volt, hogy ez működőképesen, és egy nívós kiállításban ez így megjelenjen.
Szereplőválasztás?
Hát igazából a Schmidt Zolit azt én javasoltam, hogy legyen, úgy éreztem, hogy az idők folyamán abszolút megérett erre a feladatra, és hogy ezt jó, tökéletes színvonalon meg tudja csinálni. Nyilván annak idején a Móni lett volna ugye a partner, aki most így, itt nem lehet itt, nyilván ez egy kényszer szülte dolog volt, hogy az Ágos Tonkatinak be kellett ugye ugrani, és három nap próbával történt az, amit most ugye láthattak a nézők. Tehát a György Jónussival már dolgoztam, és nagyon örültem, hogy elvállalta ezt a szerepet, és a Gergővel, Kaszás Gergővel pedig forgattunk, és az egy akkora élmény volt nekem, hogy nagyon örültem, hogy a színház nyitott volt, hogy őt is meghívjuk a mezei szerepére, amiben szerintem egy elég nagyon lubickol, és nagyon jó kis mezei. Szóval, hogy nagyjából így Pap János, az is nekem egy nagy élmény, nyilván aki gyerek.
Dolgozott már velük korábban?
Nem. Szabó Évával sem, és a Gacévivel sem, tehát hogy így ők teljesen újak voltak. És illetve én még az Ágoston Katival se dolgoztam, tehát nem csak az, hogy nem dolgoztam, de én még nem láttam őt játszani színpadon, tehát igazából ez egy ilyen háromnapos vakrepülés volt a részemről, hogy de nagyon sok, nagyon jót hallottam róla, és így bíztam azokban az emberekben, és hát szerencsé, és meg úgy is alakult, hogy ezt a bizalmat abszolút mértékben igazolta az ő szereplése, úgyhogy hogy abszolút gratulálok neki ez a...
És ugye egy Molnár új Mészáros Károly megfogalmazásában mennyiben kellett magát megerőszakolni, vagy tehát ez ugye egy nagyon-nagyon kötött világ, és egy érzelmileg, hangulatilag 2025-ben az, hogy egy férfi így tud szeretni, hogy egy nő így tud újat ő csavarni valakit. Ez egy különleges történet.
De ez létező helyzet. Szerintem nők csavarnak férfiakat az ujjuk köré. Férfiak szerelmesek, férfiak megőrülnek akár a szerelemtől. Tehát igazából lehet, hogy bizonyos megfogalmazásai egy kicsit nem olyan modernek ennek a darabnak, de a téma, a humor és ez a fantasztikus szöveg szerintem abszolút működőképes, és szerintem ez még aktualitását, ha szerencsénk van, és maradunk emberek, akkor ez még így 100 évig simán aktuális lesz.
Köszönöm szépen. Ebben a darabban nyúlpártnyi szerep jutott Szabó Éva, Óze és Jászai Mari díjas színésznőnek, akit soha nem került reflektorfénybe, de bármilyen kis szerepben is játszott, alakítása kicsillant. Aki láthatta a Zangi Vera című filmet, annak évtizedek múlásával is feletetetlen alakítása. Szabó Évával beszélgetek. Ugye ez egy tüneményes szerep, egy Molnár Ferenc előadásban.
Minike.
Milyen ezen a színpadon, és milyen egy Molnárba itt?
Érdekes, hogy Molnárt először játszom, pedig 82 éves vagyok, tehát van 60 év mögöttem a szakmából. Éppen pénteken vettem át a Gyémán diplomámat.
Gratulálok, csodálatos.
Hát van, nagyon-nagyon hosszú út van mögöttem, de Molnárt először játszom, és hát egy brillírozó csoda. Minden tud a színpadról, a színházról, amit csak el lehet képzelni. Sajnos sajnos az én figurám az egy kicsi mini epizód, de annyira tisztelem a szerző nagyságát és elképesztő tehetségét és tudását erről a szakmáról, hogy boldogan veszek így is részt benne, és örülök, ha a közönség jól szórakozik.
És ezen a színpadon, mert ugye Bagosi Levente egy fantasztikus színpadképet varázsol.
A Molnárhoz. A My Fair Lady díszlete, de bármelyik díszlete csodálatos. A Bagosi nekem a kedvencem. Csodálatos díszletei vannak itt is, az Art Deco, vagy egyáltalán jó ránézni a színpadra, vagy fölnézni. De jó belemenni is. Nagyon jó.
Sok rendezővel dolgozott, ő Mészáros Károly.
Első közös munkánk, vele még nem dolgoztam, de így a jó, nagyon jó, semmi probléma nem volt, sőt, nagyon tisztelem az ő munkásságát és tehetségét is.
Köszönöm is. Katonap, kamra, oktogom. A katonap korszerű és innovatív módszerekkel széles körben befogadóan jeleníti meg társadalmunk velünk élő problémáit, legfontosabb kérdéseit. A társadalmi párbeszéd egyik lényeges eleme a fiatalok tudatos megszólítása. Legújabb bemutatójuk is e hitvallás szerint fogant. Az ősforrás egy 1943-ban íródott romantikus és egyúttal filozofikus regény, amely rend született Alissa Zinovjevna Rosenbaum, aki 1926-ban 21 évesen vándorolt ki Leningrádból az Egyesült Államokba, ahol forgatókönyveivel és regényeivel világhírre tett szert, ő az írója. Könyvismertetőben a New York Times így dicsérte a regényt és íróját, rend brilliánsan, gyönyörűen és egyúttal keserűen ír, szinte himnusz zeng az egyén identitásáról, az olvasó nem tudja elkerülni, hogy át ne gondolja a mai idők alapvető emberi kérdéseit. A 720 oldalas regényből színpadi változatot Török Tamara készítette, aki a helyi idő és cselekmény egységében, vagyis igazi színházi élményt varázsolt. Mert szólni kell a tisztességről, a mások és tettenk iránti felelősségről, arról, hogy aki tud, ismer, annak dolga van azokkal, akik nem tudnak és nem ismernek, nem tudják, de teszik. Pár évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, de most már sajtócézárok, pályázatokkal és fendereket nyert egy ember, akié minden monopólium. Az egyik oldalon a szociális felelősség negligálása, az opportunizmus, a korlátlan hatalom gyakorlása, a tehetségtelenség, a középszerv, amelynek egyetlen célja az értelem sárba tiprása és korlátlan meggazdagodás. A másik oldalon pedig ott a tehetség, az alkotni tudás és az akarás, a felelősség. A történet képi keretem Zeke Edith zseniális díszlete, szigorúan szabályos filmrészek sora, amelyek körül a középső részben áttetszik a város magas építményeinek látványa. Két tervezőasztal, amely ebédőasztallá és íróasztallá, dohányzóasztallá is tud válni, egy-két sötét-szürke fém, hatású szék és egy szürke kanapé, amely jelzi a különböző lakások bútorzatát, még a luxus lakásét is. Két építész életútját követhetjük nyomam. Az erőteljes mondani valót és az erőteljes egyéniségeket erőteljes színészi alakításban láthatjuk. Az igazi tehetség, a tehetséges alkotóművész, a csupatartás Howard Tasnádi Bence, és erősítő mestere Ari Cameron, tehetséges mester, aki ugyancsak nem törődik a kor kívánalmaival, Bán János, hiteles alakításában. Ellenpólusa Péter Bányai Kelemen Barna, aki nem csak tehetségtelen, karriervágyó és erkölcsi érzék nélküli. Ő szegődik a sztárépítész Takácsi Péter sztárirodájába, veszi el a sztárépítés lányát, Dominikot. Itt egy újabb szál kapcsolódik, a sajtó, a média és annak hatalma a középszer és a hétköznapi élet felett. A sajtó, amely a társadalmi nyilvánosság fórumaként arra szerveződött eleinte, hogy ne tehessen akárki akármit, mert a köze előtt felel, mára feledve azt a követelményt, irányadóvá vált hatalmi érdekeket, főleg a pénz szolgálatában. A média Cézár Elek Ferenc káprázatos alakításában hiteles, átütő erejű. Kocsis Gergely a sztárkritikus, aki mindegy a saját szórakoztatására mozgatja szálakat. Tehetségtelen fogalmazom, ám érzelem nélküli. Dominik Ruider Vivien, akinek hihető a férfiakra gyakorolt hatása.
Máté Gábor rendezése visszafogott, majdhogy nem eszköztelen. A kiváló térben az erős színészi alakítások, szereplők Tasnádi Bence, Bányai Kelemen Barna, Rüder Vivien, Elek Ferenc, Kocsis Gergely, Tud Zsófia, Takácsi Péter, Bányi János és Durva Áron egyetemi hallgatók. Dramaturg Török Tamara, díszletézek Edit, Jelmez Pattantyús Dóra, Zenemonori András, asszisztens Fejes Vera, rendező Máté Gábor. Oktogon a színpadi változatot Török Tamara készítette. Remek előadása a Katona József Színház kamrájában.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.
Kedves hallgatóink, ez volt a szombat reggeli 2025. október 18-án szombaton. A szerkesztő Brühl Edit volt, a technikus hírolvasói zenei szerkesztő Madarász Máté, a nevükben is búcsúzom, a műsorvezetőt Berek Pétert hallották, és továbbra is napsugaras, magas színvonalú kulturált hétvégét kívánunk mindenkinek, viszont hallásra.
Just one.